Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Mésző Miklós, Szaulusz. Harmadik rész.
A temetés előtti éjszakán azon kapták Maákát, hogy a gyolcsba burkolt testet olajjal keni meg, mintha még mindig mesztelen volna. Ez nem csak értelmetlen buzgóság volt, de az előírással is ellenkezett. Maáka mosolyogva magyarázta, hogy Adin hálás érte, mert így hamarabb tér magához a teste. És attól kezdve gyakrabban mosolygott, mint beszélt. Pádokot többször is Adinnak szólította, és megígértette vele, hogy azzal a kővel támasztják be a sírt, amelyikkel Jeruzsálem felé indult el Adin. Pádok meg is ígérte ezt, s valószínűleg így keveredett az ügybe. A temetést követő harmadik napon ugyanis eltűnt a sírról a kő, és a holttest is eltűnt. És ez még az eddiginél is nagyobb nyugtalanságot okozott. A kiküldött biztos, aki a helybeli templomszolga segítségével vezette a nyomozást, Pádokot találta a leggyanúsabbnak, és egy kertészt, akinél Pádok meg szokott szállni. A kertész azonban tisztázta magát, a temetés után nem tartózkodott Betániában. Pádok nem hagyta el a falut, de azt tagadta, hogy bármit is csinált volna a sírral. És Rodé is ugyanígy vallott. Maákát viszont ki sem tudták hallgatni, mert minden kérdésre csak énekelt. Megszállta a hét ördög, ahogy a nyomozók megállapították. A biztos úgy foglalta össze véleményét a nagy tanács előtt, hogy a tettes szándékosan vagy önkéntelen színvallással hamis látszatot igyekezett kelteni, mintha olyasmi ismétlődött volna meg, amire egyszer már kísérletet tettek az áruló rabbi halála után. A mássál hamis és szent is lehet, jelentette ki. De ha nem elégszik meg a szóval, és mindenáron megtörtént példázat akar lenni, akár erőszakkal is, az a hamisnál hamisabb. Mint ahogy a megrendezett bűn is a bírót sújtaná törvény szerint, ha akadna olyan elvetemült, aki egy ártatlan terhére megrendezni. Mindez pedig különösen alkalmas rá, hogy megtévessze a tájékozatlanokat. Pádok tagadta, hogy egyáltalán eszébe jutott ilyesmi. Mikor azt kérdezték tőle, hogy az áruló rabbi föltámadt-e, azt felelte, hogy Adin se támad föl, csak másképp van közöttünk. És végig ilyen megáltalkodott volt a válaszaiban. Állította, amit a törvény sem tagad. Viszont cáfolni se tudta, hogy nem ő követte el, amit elkövethetett volna. Pádokot később az egyik hegyi erdőbe szállították, ahonnét állítólag megszökött. Rodé pedig már korábban elköltözött Betániából, valahová éjszakra, azt mondják. Maákáról azonban még ennyit sem lehetett hallani. A hírt, hogy az egyik galileai poklos telepen látták utoljára, sosem erősítették meg. Ennyi a történet. De hogy a rabbi Abjatárnak bármi köze lett volna az egész vizsgálathoz, képtelenségnek tartom, s Abela női elfogultságával tudom csak magyarázni. Egy alkalommal ezt mondta a rabbi Pádokról.
Szegény. Ha csak ugyan megszökött és idegenbe menekült, magát csapta be. Nem úgy fog szenvedni idegenek között, ahogy az ártatlansága megérdemelné a testvérei földjén.
Sokszor gondolok rá, hogy talán a holt tengeri kudarcom se volt véletlen. Korábban kezdődött, és egyáltalán nem úgy, hogy szemrehányást tehetnék magamnak. Amikor Abela ura Jójada bajba került, Abela is kénytelen volt belenyugodni, hogy a rabbi Abjatárhoz forduljak segítségért. Benája betegsége aztán még jobban kezembe adta a nővéremet. De erről is elmondhatom, hogy nem rajtam múlt. Én is csak eszköz voltam. Abela kisfia nem sokkal azután betegedett meg, hogy visszaérkeztem a 8 napos útról. Apró sömörök borították el a testét, láz verte ki, éjszaka vacogott, félrebeszélt. kezelték füvekkel, olajokkal, koplaltatással, és már úgy látszott, hogy javul az állapota, mikor hirtelen megint visszaesett. Egy nap ott voltam náluk, és több mint egy óráig ültem a csontig lesoványodott gyermek mellett, és azt a világító csíkot néztem a homloka fölött, ahol a haj kihullott. És akkor történt. Egyszerre úgy éreztem, minden figyelmeztető átmenet nélkül, hogy valami képesség és erő van bennem, ami kizárólag Benájának szól. És szándékosan nem fékeztem a felindulásomat. Ami hatalmába kerített, nem annyira érzelem volt már, mint inkább felismerés. Megölitek, mondtam, és nem vettem le szememet a gyerekről. Abela rémülten nézett rám.
Aksa kislányát is így gyógyították, és most egészséges.
Aksa az egyik szomszédnőjük volt. Urát éppen azokban a napokban vitték börtönbe a poroszlói. A vád szerint éjszakai szállást adott két galileai árulónak. Végül úgy szabadult csak, hogy esküvel igazolta, nem tudta, hogy árulókat fogad be. De azért megkapta előbb a 39 botütést. Ismertem jól az ügyet. Séja meghívott a kihallgatásra, de engem nem győzött meg a férfi viselkedése. Ezt ugyan nem mondtam akkor a Bellának, mert tudtam, hogy szereti Aksát, de hogy most éppen ő rá hivatkozott, ez még konokabbá tett. Megölitek. A Bella sírva felpuposította a hátát, mint kislány korában. De most nem volt alkalmas a perc, hogy megcsókoljam. Nem a szemébe, az arca mellé néztem, hogy még nagyobb hangsúlyt adjak a szavaimnak. Megölitek. Egészen kicsire kuporodott össze, mint egy madár. Megvártam, amíg ő szól. Segíts rajta, súgta, és magunkra hagyott. Benája közben mélyen aludt. Alig lehetett észrevenni, hogy lélegzik. Keze még az alvókénál is élettelenebbül hevert a kezemben. Csak a tenyere hatott úgy, mintha színlelné az öntudatlanságot. Még frissen ragacsos volt a fügefa mézgától, amelyből golyóbisokat gyúrt. Ebbe a tenyerébe kellett tennem a könyörgésemet. Első pillanatban úgy éreztem, hogy a magam lelkéből semmi sem visszhangzik, csak félelem. De ugyanakkor a szerep és alázat annyira kimerített, hogy nem kételkedhettem. Megtörtént velem, csak le kell fordítanom a magam nyelvére. Menni kell egy úton, elviselni a büntetéseket és kiosztani őket. Ki kell követelni, hogy szóljon, mert az akarat a tápláléka. Közben Benáját néztem, mint a szigony a halat. De már nem őt láttam, hanem az egykori asszony fiát, akire a proféta háromszor ráborult. És ugyanazokat a szavakat mormoltam én is, mint ő. Uram, térítsd vissza e gyermek életét. Mintha Benája is halott volna. A legtöbbet kellett kikényszerítenem, mert úgy éreztem, hogy ami kevesebb, az kisebb akarat is. S a kisebb akarat könnyebben cserben hagy. És mindezt olyan erővel, hogy a mézga golyó beleragadt a tenyerembe, úgy szorítottam Benája kezét. De nem ébredt föl. Helyette én rezzentem össze. Abela az ajtó függönye mögött állt, és egy tenyérnyi résen engem figyelt. Amikor odakaptam a fejemet és a nevét kiáltottam, nem ismertem rá a saját hangomra. Kértem, hogy jöjjön közelebb, de úgy, hogy háttal legyen nekem. Abela tétován belépett, csak azután fordult meg lassan. Aksa járt itt Benájánál, amióta beteg? Bólintott, hogy igen. Benáját átvitted Aksához? Megrázta a fejét. A két galileai járt itt Benájánál? Ez váratlanul érte.
Miért kérdezed?
Aztán később.
Mit csináltál a szemeddel?
S láttam, hogy reszket. Tiszta veríték volt az alsó ruhám. Inni kértem. Abela gyorsan kifordult az ajtón. Mire én is kértem az udvarra, éppen lelépni készült a lépcsős gödörbe, ahol a korsót tartották. Oda is utána mentem. Mikor leértem az aljára, csak a fejem látszott ki a kereknyíláson. Abelának még a feje se. Lehet, hogy ez a hirtelen érzékelt egyenlőtlenség tette, de már nem tudtam haragudni rá az igazságtalan iszonyodásért. Szégyen? Nincs okom szégyenkezni. Abela másképp lát, mást lát. Vagy azt hiszed, menekülhetnék magam elől? Ha megtenném, őt is megcsúfolnám, akiért a magam egyetlen lehetséges módján vagyok. Amíg a csöbröt kereste, visszanéztem a ház felé. A kíméletlen fény végérvényes árnyékokat metszett ki a fehér ragyogásból, s más nem is volt ebben a pillanatban, csak ez. A csend, az ünnepre felsepert udvar, a bőre falak, melyek mögött már semmi tisztátalan nem bújhat meg. És most egyszerre én is. Olyan volt az egész, mint valami figyelmeztető bepillantás, amit igazolásul kaptam az úrtól.
Még most is azt mondod, hogy jég?
Abela a korsó mellett térdelt, és újra a szememet kutatta. Megpróbált mosolyogni.
Nem mindig látlak olyannak, mint régen.
Most alázatos vagy. Nem őszinte. Elkönnyesedett a szeme.
És mégis a kezedbe adtam Benáját. Mert nem vagyok őszinte.
Belekapaszkodott a ruhámba. Szégyenled a híremet? Abela odaszorította a teli csöbröt a melléhez, aztán gyorsan felém nyújtotta. Egy hajtásra kiittam. Akkor érkezett meg Jójada. Hát ti? Lepődött meg, és odalépett a gödörhöz. Abela még mindig úgy tartott átölelve, mint a gyermekét. Együtt mentünk be a szobába, de egyikünk se szólt. Amióta ismerjük egymást, Jójada gyanakszik rám, csak igyekszik nem mutatni. Teste olyan, mint egy gladiátori. Ha üdvözöljük egymást, az alsó karját szoktam megrázni, ő meg zavartan félrenéz, mintha nem hozzá tartozna a pusztán maradt hatalmas tenyér. Egyszer úgy nyitottam be hozzájuk, hogy éppen a karján vitte a nővéremet, kicsit eltartva magától, mint valami ünnepi tálat. Így sétálgatott vele a holdfényes udvaron. Én elég gyenge testű vagyok, és kicsit púpos is. Sokszor azt szeretném, ha ez a lomha erő megragadna a vállamat, ne kiszorítana a falnak, s nem volna más fegyverem, csak az önfegyelem, hogy mégis szeretni akarom őt. Megálltunk Benája mellett. Még mindig aludt, de mintha kevésbé lett volna elkínzott az arca, mint mikor megérkeztem. Abela nem tett semmire célzást. Mosolyogva a lóca felé húzott.
Maradj itt vacsorára.
De nem tehettem meg. Túl sok volt még bennem az indulat, ami, ha megtéveszti őket, esetleg engem is félrevezet. Abela értett a hallgatásomból, és nem marasztalt tovább. Jójada háttal állt, mint egy oszlop, és a falat nézte.
Neki nem mondasz semmit?
De igen. Beszélek az ügyében Rabbi Abjatárral. Jójada válla megrándult.
Csak a besugója segíthet a bűnömön?
Hangjában több volt a gúny, mint a megszorultak bizonytalansága. Rabbi Abjatára barátom. Az úrnak nincs szüksége besugóra, ha valaki vétett a törvény ellen. Abelát megrémítette a csöndes hangunk, és összekulcsolta a kezét. Most léptem oda hozzá, hogy megcsókoljam. Azért segítek Jójadán is, mert szeretem őt. És még egyszer odafordultam az alvó Benája felé. Aztán elbúcsúztam tőlük. Jójada kikísért a kapuig. Végig mögöttem maradt, s csak a kapu közelében lépett oda mellém, hogy félre rúgjon egy követ, amelybe majdnem belebotlottam. Rabbi Abjatár az olvasófülke lőrésszerű ablak mélyedésében állt, és egy ében farudacskára tekercseket aggatott vissza. Ha itt vagyok, mindig újra le kell küzdenem az elfogódottságomat. Maga a fülke is elfogódottá tesz. Kicsi, de nagyon magas helyiség, jobbra és balra két függönyös beugróval. Szükség esetén ide lehet állítani a tanukat. A gyanúsítottat meg a szoba közepére, két gyertya közé. Így a tanuk is jól láthatják a rejtek helyükről, miközben folyik a faggatás. Őszintén szólva, sose tudtam megbarátkozni az ilyen körülményes kihallgatásokkal. Rabbi Abjatár a szememre vetette egyszer, hogy engem csak a tettenérés vonz. Igaza van. A megismételt szó sosem ugyanaz. Sem a mozdulat. A bűn is magányos. Mindegyik külön. Akár csak én, akit tetten érem. S ezt még neki se tudom jobban megmagyarázni. Rátörni a bűn magányára, a szégyenre, amit nem lehet kiszámítani. A te pillantásodat keresem abban is, uram, amit téged akar bemocskolni. Félrehúztam a függönyt, és beszóltam. Zavarlak, rabbi? Rabbi Abjatár azonnal a tárgyra tért. Jójada ügyében én is bele vagyok bonyolodva, ha nem is úgy, hogy felelős lehetnék a történtekért, de túlságosan közelről tudom, amit tudok. Jójada kőfaragó mester 7 éven keresztül a nagy templom építkezésénél dolgozott, egészen az utolsó tél beálltáig. Akkor munkanélkül maradt. Szó volt róla, hogy az egyik tengerparti városba költöznek, de tanácsomra letettek a tervükről. Nem tagadom, hogy önzés vezetett a tanácsadásba. Egyszerűen vágytam rá, hogy Abela ott legyen a közelemben. Ő volt az egyetlen rokonom a városban. Jójada végül kénytelen volt másutt munkát keresni, idegenben. Akkor került le a tengerpartra, s hónapokig haza se tudott látogatni. A tanúk szerint napokon át ott ólálkodott a cirkuszi építkezésnél, mint aki lopva részt akar venni a pogány munkában. Jójada azt vallotta, hogy csak a római kőfaragók fogásait figyelte, mert másképp dolgoztak, mint ő. Az egyik tanú viszont követvésni is látta, állítólag. Jójada azt állítja, hogy csak egy szerszámot próbált ki, amelyet nem ismert. De hogy hol dolgozott pénzért, azt végül is nem tudta ellenőrizhetően igazolni. A kikötői rakodásnál, a halászoknál, ahol éppen munka adódott. Séja egyik embere éppen akkor járt lent Tiruszban. Látásból ismerte Jójadát, s mikor megszólította az utcán, kicsit zavarosnak találta a magyarázkodását, hogy miért kellett a családját otthagynia. És akkor bízott meg egy helybeli templomi hadnagyot, hogy ha okot talál rá, tegyen jelentést Abela uráról. A másik ügy egyszerűbb is, meg bonyolultabb. Jójada Jerikóból jött haza 2 odavalósi kötélverővel, akikkel útközben ismerkedett meg. Ott is alkalmi munkán dolgozott, de csak 4 napig. A keresetéből nárdust és olajat vásárolt Abelának, a fiának cédrus szamarat. Magának semmit. Annyira takarékoskodott a maradék pénzzel, hogy úti élelmet se vett magának. Azt gondolta, ha az éjszakai hűvösben indul el, az éjséget is jobban fogja bírni. Pár órai gyaloglás után váratlanul szélvihar érte őket utól. A felhőtlen ég, a holdfény még a sötétségnél is láthatatlanabbá tette a szél tombolását. Semmi nem volt a sziklás tájon, ami megmozdulhatott volna. Ha legalább egy fát láttak volna csavarodni, mondják, ők is jobban tudtak volna lábon maradni. De így csak hason és a kövekbe kapaszkodva. Erről különben mind a hárman ugyanúgy számoltak be, hogy egyformán féltek. Rabbi Abjatár néhány pásztort is kihallgatott, s azok megerősítették, hogy a ritka erejű szélvihar volt. Az egész Jordán völgyet végig söpörte, csordákat zargatott szét, s a sziklákon nyársalta fel őket. Jójadáék egy meder formájú mélyedésben vészelték át az éjszakát. Találtak 2 alkalmas odút, ahová be tudták préselni magukat. A nagyobbikba a 2 kötélverő, a kisebbikbe Jójada, valamivel távolabb tőlük. Egy idő múlva bugdácsoló állatokat vettek észre a kopár sziklapart tetején. De hogy milyen állatok voltak, tiszták-e vagy tisztátalanok, nem tudták pontosan megállapítani, a szél olyan gyorsasággal sodorta őket tovább. Azt viszont esküvel vallották, hogy egy pusztai nyúl Jójada odujába menekült be, kijönni azonban nem látták többet. Ez már az éjszaka vége felé történt. Jójada azzal tette magát gyanussá, hogy reggel, mikor megcsendesedett a szél, nem akarta elfogadni a lepényt, amellyel a 2 jerikói megkínálta. Azt mondta, nem éhes. De ugyanakkor kimászni se nagyon akart az odujából az ő szemük előtt. Amikor megkérdezték, hogy mi lett a nyullal, először úgy tett, mintha nem értené a kérdést. És csak később mormogott valamit kelletlenül, hogy egy ideig ott lapult mellette, de ő elbóbiskolt közben, és mikor újra felriadt, a nyúl már nem volt ott. A két jerikói azonban állítja, hogy véres nyúzás nyomokat láttak az oduban, amikor Jójada végre előmászott. Jójada ezzel szemben esküszik rá, hogy nem volt nála kés, s ha lett volna is, akkor se tudott volna mit kezdeni a nyers hússal. Még akkor se, ha történetesen nem tisztátalan állat menekül be hozzá. A nyúl sebesült volt, mondja Jójada, csak attól lehettek a vérnyomok. De ha sebesült volt, hová tűnhetett el olyan nyomtalanul? Mert a sziklaoduból nem jött ki, mondja a két kötélverő. Ők nem vették le a szemüket az odu bejáratáról. Lehet, hogy az odu falában volt valami kijárat, amin keresztül a nyúl tovább vonszolta magát, amíg Jójada bóbiskolt? Vagy csupán egy rés, ahová Jójada a lenyúzott bőrt és maradékot titokban elrejtette? A csarnok végében a fémlapos melvéd vakító tükörként csillogott. Rabbi Abjatár újra a tekercseket kezdte rakosgatni. Közben az új perceit húzkodta. Mindegyik roppanás után kis szünetet tartott.
Szerintem világos.
Szerintem vétkezett, csak nem követte el.
Finom megkülönböztetés.
De te magad mit gondolsz, Rabbi?
Az most kevéssé fontos. A törvényről próbálok gondolkodni.
De ha már gondolkodnunk kell rajta, érthetjük pontosan?
Nem tehetünk okosabbat.
Szerinted gondolhatunk mást, mint a törvény?
Sajnos igen.
És büntetlenül?
És ha büntetünk?
Nem értem.
Mit gondolsz? A törvényt zavarba lehet hozni?
Nem.
És ha maga a törvény jönne egyszer zavarba?
Ilyet még nem hallottam Rabbi szájából.
Te se az én számból hallod, csak segítek, hogy hangosan gondolkozzál.
De nekem nincs titkolni való gondolatom. Rögtön éreztem, hogy tiltakozásom gyermekes. De hogy megértsem magamat, muszáj volt őt is magammal rántanom. Nem adhattunk egymásnak kibúvót. És éppen a jó indulata tett gyanakvóvá. Vagy egyszerűen csak velem akarta elítéltetni Jójadát. Olyan nyíltan tettem fel a kérdéseket, hogy ne maradjon semmi rés. Figyelmesen hallgatott. Elém tett egy tál egyiptomi bogyót, de ő maga nem vett belőle. Tehát vessük el a lehetőséget, hogy nyers húsra vetemedett. Ha követni akarjuk a kísértést, amit mégse hibátlanul utasított el, magunkat kell a helyébe képzelnünk. Biztosra vette, hogy a szélvihar nem tart tovább egy éjszakánál? Lehet. De akkor is tudnia kellett, hogy a következő nap már előkészületi nap, amire bőjttel kell felkészülni. Vallomásában mégsem a bőjtre hivatkozott, hanem arra, hogy takarékosságból tartózkodott az evéstől az utolsó jerikói napon. Megfordulhatott a fejében, hogy még egy napig ott rekednek a sziklaoduban. Vagyis ott éri őket a szombat. Vajon mit érezhetett fontosabbnak? Hogy erőt próbáljon gyűjteni a bizonytalan napokra, vagy a szombat ellen védsen. Ha pedig a vihar csak szombatra csendesedik meg, kétszeresen rossz. Nem csak azért, mert harmadik napja lesz étlen szomjan, de szombaton már csak bűnáldozat árán szánhatja rá magát az útra. Ugyanis nem 2000 rőföt kellett még megtennie, ami szombaton se tiltott, hanem 30-szor 2000 rőföt. S ha mindezt végig gondolja, mit kellett éreznie a sebesült nyúl láttán, a vér láttán? Bízhatott abban, hogy a két kötélverő megosztja vele a szűkös úti élelmét? Igaz, hogy reggel megkínálták lepénnyel, de megkínálták volna szombaton is, mikor már ők is elcsigázódtak? A kísértés ott lapult mellette, egy tisztátalan nyúl. Érintés közelben. Végszükség kergette oda. De milyen végszükség indokolhatja, hogy egy tisztátalan állatot megérintsünk? Kelthet bennünk egy állat szorultsága olyan sajnálatot, hogy saját tisztaságunkról megfeledkezzünk? Miért nem zargatta a nyulat egy másik odu felé? A nyulak a legritkább esetben nagyobbak 2,5 lábnál, megbújhatott volna egy kisebb résben is. Lehet, hogy nem érintette meg szándékosan, de nem is tett meg mindent, hogy elkerülje a nyúl véletlen érintését. Se azt, hogy a nyúl megérintse őt, mikor elbóbiskolt mellette. Az állat szívesen győzi le a félelmét végszükségben, szívesen bújik oda egy akármilyen testhez, amelyik meleg. S végül a két kötélverő is joggal kérdezheti, hogy Jójada miért nem fogadta el a lepényt? Mitől lakott jól? Mikor a szélvihar kitörése előtt épp arra panaszkodott, hogy szédül és kettőzve lát, pedig máskor a legszigorúbb böjtöt is jól bírja, most meg a vért is meginná, ha rákényszerítenék. Miért tartotta szükségesnek, hogy már előre ilyen szentségtörő szavakat mondjon?
Tehát bűnösnek tartod?
Azt szeretném, ha megbocsáthatnánk neki.
Cáfoljuk meg, amit kifejtettél.
Ha megbocsátunk, azzal még nem sértjük meg a törvényt. Szeretni akarom Jójadát.
Elhangzott Mésző Miklós, Saulus. A harmadik részt hallották. Saulus, Zajzon Zsolt. Közreműködött Udvarias Anna, Domogos László, Szervét Tibor. Zenei szerkesztő és hangmester Borbély Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Varga Zsé Csaba. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg. Következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Mésző Miklós, Saulus. Negyedik rész.
Te mit hiszel, rabbi?
Hogy mit gondolok?
Az nem ugyanaz.
Nem, csak egy is nagyon fontos Jójada szempontjából.
Nem fontos.
Ha nem tartjuk bűnösnek, még nem jelenti azt, hogy nem kell bűnhődnie. Ha megbocsátunk, attól még nem lesz ártatlanabb. Se kevésbé bűnös, ha megbüntetjük.
De hiszen akkor nem tehetünk semmit. Ez a szó hiányzik a törvényből.
Szóval kerested?
És hirtelen rám nézett. Én meg ráismertem. Ez a módszere. Vajon így beszélgetnek azokon a titkos kihallgatásokon is? Hát a mögött a támlásszék, amelyen A ül. Ő meg szembe a kárpittal bevont fallal. Már minden redőjét ismerheti, csak a kérdéseket nem. Lehet, hogy órákig ott áll. Mégse tudtam szabadulni a gondolattól, hogy ez az ember A-t éppen úgy megveti, mint A ellenségeit. és mégis fedhetetlen. Majdnem alázatosan nyúlt a kezem után, és bocsánatot kért, hogy a gyanúsításával zavarba hozott. Nem vette észre, hogy a viselkedése még jobban felkavar. Ne szégyeníts meg, hebegtem elvörösödve. Nem válaszolt, hogy próbára tegyen.
Túlságosan büszke vagy. Nem azért büntetünk, mert jobbat nem lehet tenni. Talán mert nem tudunk jobbat kitalálni.
Lassan megfordult, és odament az ablakhoz.
Akkor pedig...
Mindegy.
Mondja csak, az jó, ha hangosan gondolkozol.
Kimerített a rabbival folytatott beszélgetés, s az a másfél óra, amíg a faragott kövek csarnokából eljutottam Abeláik házához. Vagy 20-an megállítottak közben, állítólag mint szemtanúk, és részletesen beszámoltak a délelőtti szerencsétlenségről. A nagy torony északi oldala dőlt be, amíg mi az olvasófülkében beszélgettünk. A lezuhanó kövek 7 embert halálra zúztak, 100-nál többen megsebesültek, főképp asszonyok, gyerekek, akik a piacról tértek haza. Az úr megkövezett bennünket, mondták az ismerőseim, és faggattak, hogy mit gondolok a váratlan új csapásról. Délfelé kerültem oda a szerencsétlenség színhelyére. Akkor még nem nagyon nyúltak hozzá a kőhalomhoz, csak körülállta a tömeg és jajgatott. A sebesülteket és a 6 holttestet, melyekhez hozzá lehetett férni, már elszállították közben. Csak egy férfi feküdt még a kövek alatt, legalábbis így mondták, akik mellettem álltak. És érződött a hangjukon, hogy nem annyira attól iszonyodnak, amit látnak, inkább attól, hogy megismétlődött. 4 éve ugyanígy álltak körül egy másik tornyot gyámolatlan rémülettel, s szégyen szemre egy csapat római katonának kellett a 18 holttestet eltakarítani. Hamarosan zúgni kezdett a fejem az egyhangú jajgatástól. Ingerült türelmetlenség fogott el. Honnét tudjátok, hogy csak egy ember, és ha többen is, és ha élnek még? De elveszett a hangom a lármában. Kis idő múlva egy világos bőrű, vörhenyes hajú férfi furakodott mellém, és az övembe kapaszkodott.
Gyere velem! Ha nem voltál itt, beszélj azzal, aki itt volt.
S húzott magával. Nevetségesnek találtam, hogy így vonszoljanak, de szerencsére senki se törődött velünk, s hagytam. Közben az öreg arcát fürkésztem. Úgy rémlett, hogy ismerem valahonnét. Mikor egy kicsit ritkult körülöttünk a tömeg, váratlanul kiegyenesedett. Honnét ismerlek? Kérdeztem. Erre újra az övemhez nyúlt, ökle neki nyomódott a gyomromnak.
Van itt valaki, aki többet is tud. Látta, mikor az első kő megmozdult a torony falában. Oda vigyelek hozzá?
Hirtelen nem tudtam eldönteni, hogy eszelőse, vagy valami egészen másra akar kiukadni, mint amiről beszél. Akarod, hogy oda vigyelek? Sürgetett újra, és a piac tér távoli sarka felé bökött. A csarnok végénél néhány kisebb csoport kitartóan nézett valakit a földön. Lehet, hogy a vörhenyes hajú társa annak a másiknak. Külsőre nagyon úgy festett, mint a cirkuszi ügyeskedők, akik minden zűrzavart felhasználnak, hogy a figyelmet magukra vonják. Pénzért bálványkodik ott a barátod? Nem szégyenli, hogy ilyenkor...
Összetévesztesz valakivel, uram.
Csak azt nem tudom, kivel.
Én igazán nem tudhatom helyetted. Pedig egy a gazdánk.
Aztán hirtelen fölkapta a köpenyem szélét, és megcsókolta. Bizalmaskodva hajolt az arcomba.
Te biztos nagy ember vagy. Én csak egy szegény szerencsétlen. Szerinted? Miért kövezett meg bennünket az úr?
De ez már tényleg terhes volt, ez a tolakodás. Visszarántottam a köpenyemet, és kértem, hogy hagyjon magamra. Szó nélkül megfordult, és eltűnt a tömegben. Én meg sietve átvágtam a piac téren. Nem tudtam ellenállni a kíváncsiságnak. De arra mégse számítottam, ami ott várt. Egy férfi ült a csarnok tövében, és merev szemmel bámult föl a bedőlt toronyra. Kedmah volt. Arca ijesztően soványnak látszott az erős fényben. Mintha magot szívott volna be a belső részei legaljára, s most azt húzná befelé az arcvonásait. Még soha nem láttam ilyennek. Megpróbáltam előre furakodni, de visszarántottak. Ne zavart! suttogta valaki. Hagyj békén, ismerem. Mordultam vissza. Úgy álltam meg Kedmah előtt, hogy eltakarjam a tornyot, és kénytelen legyen rám nézni. Nem lepődött meg, de az se látszott, hogy megismer. Kedmah, én vagyok. Megismersz? Azt hittem, felém nyújtja a kezét, de rájöttem, hogy Tétován mögém mutat. Azonnal velem jössz, mondtam, és csak most árulta el a szeme, hogy engem is megismer. Két kézzel belekapaszkodott a karomba, és közben föl-ledobálta magát az ülepén.
Nem megyek Guveirbe, nem megyek Terabekbe, nem megyek Guveirbe, nem megyek Terabekbe.
Gyorsan felhúztam a földről, és az egyik mellékutca felé vezettem. Azt hittem, ha kijutunk valami csöndes helyre, beszélni tudok a fejével, de folyton a torony felé akart menni.
Nem vagyok beteg, uram.
Tudom én azt. Csak éppen azt hiszik, hogy te is megzavarodtál, hiszen úgy bámultak, mint egy mutatványost. Mit szólna Séja, ha most látna? Kedmah elmosolyodott. Szerintem kicsit bárgyún, és felmutatott a magasba.
Egy kéz mozdította ki a követ.
Hogyne, persze. De azért csak gyere, hallod? Félszemmel én is fölnéztem a toronyra, és húztam magammal. Tudtam, hogy rühelli a parancsolgatásomat, s pár lépés után én is rühelleni kezdtem, hogy egymáshoz tartozunk. Elengedtem a karját. Úgy jártuk körbe a borzalmas kőhalmaszt, mint két idegen, akik itt ismerkedtek össze.
A hét közül négy asszony volt.
És a hetedik?
Ő állt legközelebb a falhoz.
A kőtenger most kezdett engem is megrettenteni. Ilyen közelről. Egy hatalmas négyszögletes tömb, keskeny és szabályos, mintha kard vágta volna ketté, különösen erősen hatott rám. S láttam, hogy Kedmahra is. Biztosra vettem, hogy még ezt a szabályos repedést is a maga igazolásának érzi. Fölkapaszkodtam a kőtömb tetejére, és őt is föl akartam segíteni. Gyere! Mutasd meg innét, hol láttad azt a kezet. De megrázta a fejét. Az erőd felől ekkor kanyarodott be a térre egy kohorsz római katona, hatalmas dorongfákkal a vállukon a Rommel takarításhoz. Egy százados is velük volt, csak kicsit távolabbról követte a katonákat, mint aki nem tartozik a kohorszhoz. Ahogy közeledtek, a tömeg némán szétcsapódott, s váratlanul a százados került a keskeny és üres folyosó közepére. Katonái a háta mögé szorultak. Úgy állt ott egyedül, mint valami önkéntes elítélt. Kedmah nem látta jól, hogy kik közelednek, és a hirtelen csöndet se tudta mire vélni. Mikor mondtam neki, hogy megint a rómaiak fogják eltakarítani a köveket, melyeket az úr a mi büntetésünkre lökött le a magasból, makacsul összeszorította a száját.
Akkor sem mondhatom, hogy nem láttam, amit láttam.
Hová mész? Nyúltam a karja után. A csarnok felé intett.
Oda vissza. Vissza akarok ülni a földre.
Nem tartóztattam. Hát, ha akarsz, menjél. De este jelentkez a lakásomon, megértetted? Ez nem kérés, parancs. Kedmah nem mondott se igent, se nemet. Oldalazva hátrált egy darabig, aztán eltűnt a szemem elől. Tanácstalanul áldogáltam, nem tudtam, mihez kezdjek. Aztán egyszerre újra feltűnt a vörhenyes hajú öreg. Ott guggolt egy hatalmas kőtöm mellett, és engem nézett. Akkor ismertem föl. A egyik titkos ügynöke volt, Zelóta. Már többször észrevettem, hogy a saját biztonságom érdekében engem is figyeltetnek. Most mégis elszorult a szívem. Sürgősen látni akartam Abelát. Még semmit sem tudtak a szerencsétlenségről. Kora reggeltől gyapjút tisztogattak Akszánál, és senkivel nem beszéltek azóta. Jójadát is csak délutánra várták haza. Én meg nem akartam mindjárt az első percben elrontani a kedvüket, éppen most, amikor Benaját is először láttam felépülése óta. Megpróbáltam magamhoz ölelni, de mint a gida, elugrott, és az apja kőfaragó szerszámaihoz szaladt. Abela lócát húzott az árnyékba, hogy leüljünk. Nézd a fiadat.
Egész délelőtt rólad beszélt. Nagyon szeret téged.
Aksa csendben félrehúzódott, és neki támaszkodott a falnak. Abela utána szólt. Miért nem ülsz le? Beszélgessetek csak. És oda ment Benájához. Egy nagy vésővel közösen rajzolni kezdtek a földre. De még ez is zavart most. Aksza maga biztos hallgatása. Abela rögtön észrevette rajtam.
Miért gyanakszol rá? Ő mindig csak segített.
Biztos jobban, mint én.
Szomszédok vagyunk.
Én meg csak az öcséd. Jójad, hol van?
Most már jönnie kell. Új munkára szeretne elszegődni. Azt hiszem, hebróniakkal találkozik a városban.
Hát, most lesz munka, ha igaz. Kőfaragás.
Hol?
Azt nem tudom. A piacon beszélték.
Azért jó, hogy itt vagy. Veled álmodtam éjszaka.
És mit csináltam?
Semmit, csak valahogy ott voltál. Cippora apja újra itt van a városban.
Újra?
Nem tudom, ezt álmodtam.
De mi az, hogy újra?
Hát csak ennyi, hiszen mondom.
Furcsákat álmodsz.
Te meg Cipporáról nem beszélsz soha. Az nem furcsa? Amikor Tarzusból Rubenbe költöztek a szülei, kétszer is feljöttek Jeruzsálembe, te meg mind a kétszer elmenekültél előlük.
Nem igaz. Akkor is kiküldetésben voltam.
Nem tudod, hová vonultak a katonák?
Mikor?
Most délelőtt, ideig elhallatszott a menetelésük.
Nyár van. Milyenkor leváltják őket?
Emlékszel? Egyszer megkértél rá, hogy békítsem ki Cipporát. Akkor is nyár volt. Még apánké volt a kert a Cidnus partján.
Úgy magyarázol, mint egy idegennek.
Cippora egy kitépet madárszárnyat tartott a kezében, és sírt. A kertben találta. Mindenki a kezébe akarta venni, csak te nem.
Tudtam anélkül is, hogy milyen. Egy parti fecskéjé volt.
Te meg kiütötted a kezéből.
Véletlenül.
Azt mondtad, el kell égetni, hogy újra megtanuljon repülni. Cippora meg szerette volna eltenni emlékbe.
Gyerek volt még.
Mégis vele rakadtál tüzet a kerítés mellett. Emlékszel a bárkákra? Ott úztak a fák mögött. Apánk egy ruddal csapotta az eperfát. Cippora a tűz mellett várt, azt mondta, egyszer csak elrohantál, de nem mondtad, hogy hová.
Mióta van az apja a városban?
Csak órák múlva jöttél vissza, még a ruhád is csuromvíz volt.
Azt hittem, a katonák érdekelnek.
Késő éjszakáig vártunk rád.
Tudom. Láttam a túlsó partról a lámpát, mikor az eperfára akasztottátok.
A túlsó partról? Hogy kerültél oda?
Átúztam, aztán visszaúztam. Utána már sokkal jobb volt.
Csak közben hazakísérték a szülei Cipporát. Nem várt meg.
Egyedül engem várt meg. Akkor ősszel költözött oda hozzánk.
Még se közöttünk éltél. Se vele. Mellette voltál, és még se közöttünk.
Aksza tudja, hogy miről beszélgetünk?
Honnét tudná?
Szándékosan nem néz ide.
Gyereket vár és fél. Egész délelőtt faggatott, hogy Cippora hogyan halt meg. Sose gondolsz a fiadra?
Benája hosszan felénk bámult az udvar sarkából. Ujjai között pergette a forró homokot. Hogyan gondoljak rá külön? Mikor az anyjával együtt ő is...
Gyere, szeretnék mutatni valamit.
Előttem lépett be a szobába. Kinyitott egy alacsony ládát, és néhány vászonzacskót szedett elő. Oda guggoltam melléje. A haja választékát néztem egészen közelről, és egyszerre fölkavart ez a szétnyílt leplezetlenség. Oda húztam magamhoz a vállát. Mondjad.
Mit beszéltél Rabbi Abiatárral?
Megvolt a tanú kihallgatás. Jójada két hónapig dolgozott Tiruszban.
De nem a cirkuszi építkezésnél. Ezt csak ráfogták. Jójada soha...
Két hónap Tiruszban, 5 hónap Joppéban. Ezt mondták.
A tanúk ellene vallottak?
Nem. De mellette se.
És te?
Rabbi Abiatárt nem lehet befolyásolni. Csak meggyőzni.
Megbüntetik?
Engem meggyőztél. Azt hiszem, én is meggyőztem őt. Tudod jól, hogy szeretni akarom Jójadát. Az urad ártatlan ebben az ügyben.
Ebben? Nem azt mondtad, hogy elintéződött?
De igen.
És most mégis? De Jójada semmiről se tudott. Nem is tudta, hogy itt voltak, hogy itt szálltak meg a városban. Jójada ártatlan. Mit akarnak tőle?
De hát kiről beszélsz? Ki volt itt?
Cippora apja.
Nálatok?
Nem, csak látni akarták Benáját.
És nem mertek idejönni hozzád?
Miattad nem mertek. Akszánál szálltak meg.
Sokáig néztük egymás szemét. mintha egy folyosón kellett volna végigmennem, amelyből nem nyílik sem erre ajtó. A két galileai? Ők voltak azok? Miattuk kapta Aksza úr a büntetést?
Talán miattad inkább.
Nem tudtam.
Most legalább tudod.
És Cippor apja? Ő mikor tévedt meg?
Mi az, hogy megtévedt?
Játszol a szavakkal, Abela.
Akkor sem mondhatok mást. Én most is olyannak látom, mint otthon Tarsusban. És hogy örült Benájának? Rád se haragszik, és mégis üldözik. De jójada igazán nem. Mit akarnak tőle?
Őt nem is ezért.
Újabb följelentés?
Nem, csak amiről te is tudsz.
A nyúl?
Nyulat még éjszaka se, Abela. Még akkor se, ha azt hiszük, hogy senki se lát. Pedig lát. Csak a törvény nem vak. Meg a törvény szolgái. Erre nem gondoltál? De jó, ne válaszolj. Ez a nap valamennyiünket büntet. Abela újra oda térdelt a láda mellé. Végig tapogatta a vászonzacskókat, és az egyikről letekerte a kötést. Egy fél madárszárny esett ki belőle, és egy kis kupac szenes törmelék. Zsibbadtan néztem. Hogy került hozzád?
Ő bízta rám, hogy őrizzem meg.
Nekem sose beszélt róla.
Nem.
Éppen ma kellett megmutatnod.
Ez a nap valamennyiünket büntet. Te mondtad?
Még nem mondtam el mindent. A nagy toronynál 100-nál több sebesült. 7 halott. Ledőlt az egyik fal. Az egyik holttestet még mindig nem találták meg.
Hogyan? Nem értem.
Csak ennyi. Meg az, hogy engem is figyeltetnek, hogy megnyugodjál. Abela magamra hagyott a szobában. Én meg valami elhatározott tehetetlenséggel nem léptem át a szoba küszöbét. Később tudtam meg, hogy kétszer is elindult a piac tér felé, de mind a kétszer visszafordult. Nem akarta, hogy elkerüljék egymást jójadával. Olyan körülményesen reszketett, hogy Benája csak a boldog várakozást vehette észre rajta. Egyszer kinéztem a függöny mögül, s láttam, hogy úgy viszi a karján a gyerekét, mint valami ünnepi tálat. Aztán nevetve lehuppantotta a földre. Láttam azt is, hogy Aksza a függöny felé néz, az ajtó mellé, ahová a botomat támasztottam. Megkísértett a gondolat, hogy a függöny széle mellett kinyúljak és behúzzam a botot, de úgy, hogy közben Aksza arcát is figyeljem. Vajon észreveszi-e? De letettem róla. Az utcáról beszűrődő kiáltozásra figyeltem föl. 4 támogatták be jójadát. A fején vastag kötés, fél arca tele véres horzsolással. Nem szólt senkihez, végig bicegett az udvaron, aztán megállt merev mosolyjal. Abela letérdelt előtte, és átölelte a lábát. Amíg őket néztük, lassan megtelt az udvar, de senki nem jött közelebb. A fal és a kőkerítés mellé húzódtak. Benája guggolva bámult fel az apjára, és nem mert hozzányúlni. Jójada egyik kísérője odalépett elém, az arcomba köhögött, és tovább csoszogott. A kapunk kívül gajdolva zokogott valaki. Bent a szobában tudtuk meg a részleteket. Jójada nem találta a hebroniakat a megbeszélt helyen, s azt gondolta, majd egy óra múlva visszamegy, addig eltölti az időt a piacosok között. A torony fala mellett leült az árnyékba, és egy szétrepett uborkával dörzsölni kezdte a lába fejét, ahol a kőpor sebesre marta. Amikor az első robajlást meghallotta, felugrott, és előre szaladt pár lépést. A következő pillanatban 3 hatalmas kőtömb zuhant le melléje, de olyan szerencsésen, hogy a földbe fúródva egymásnak dőltek, s ő éppen elfért alattuk, mint egy sátorban. Ez a kősátor mentette meg az életét, csak a törmelék zuhogott rá. Betemette, ő meg elájult. Ő volt az a 7., akit a katonák találtak meg, pontosan azon a helyen, ahová Kedmach vezette őket. Akkor már sokan szorongtunk a szobában, és a szemtanúk beszéltek Jójada helyett. Az úr nem válogat, mondta valaki az ajtónál. Jójada felütötte a fejét. Válogat, mondta, és az arcán még mindig ott volt a merev mosoly. Abela nem nézett rám, amikor kimentem a szobából. Levegőt akartam. Már sötétedett kint. Axát az ajtó mellett találtam, ott állt a lóca mellett.
Elmész?
Most nem én rám van szükség. Mint a szén, olyan volt a szeme a félhomályban. Valami kenőcsöt használt, s felingerelt, hogy szaga az orromba csap. Kezét hátra téve állt, egyenes derikkal.
Beszélni akartam veled.
Velem? Pedig nem nagyon szoktál.
Akiknek szállást adtál múltkor. Hova mentek Jeruzsálemből?
Nem tudom. Miért nem Abellától kérdezed?
Gouveirbe?
Talán oda. De miért nem Abellától kérdezed?
Vagy Terabehbe?
Nem tudom. Mint a vak, úgy botorkáltam végig az udvaron. Lehet, hogy Cippora apját üldöztük 8 napig.
A botodat itt hagytad.
Még tavasszal egyszer összetalálkoztam azzal a századossal, akit akkoriban helyeztek át a tengerpartról a prokurátor mellé. A bástyasáncon jött a szolgájával, én egyedül támaszkodtam a melvédnek. Sokáig nem vett észre. Szórakozottan lépkedett, és közben érett fügeszemeket hajított a mélybe, ahol a kereskedők sátrai álltak. Amikor elfogyott a füge, a szolga újabb adagot nyújtott át neki. Gondolhatta volna, hogy a túlérett szemek lucskosan fröccsennek szét a vászon kelméken, de látszott, hogy semmilyen nem jut eszébe. Az egyik dobás után aztán ő is kénytelen volt felfigyelni a dühös kiáltozásra. Kíváncsian áthajolt a melvéden. Lehet, hogy a gyanútlansága hatott az árusokra, de rögtön abba hagyták az ajongást. Vagy egyszerűen a prokurátor katonájával nem akartak újat húzni. A százados kedvetlenül fordult vissza, mint akit igazságtalanul magára hagytak. Akkor vett észre engem. Néhány napja ismerkedtünk csak össze, futólag. Éppen egy beduin kutyát tanított különböző mutatványokra a prokurátor palotája előtt, hogy átugorjon egy fazék füstölgő parazsat, hogy két lábra állva igyon egy cseréptányírból. Odalépett hozzám, és a város felé intett.
Cezáreát jobban szeretem, de azért ez a hieroszolima is megteszi. Azt szeretem benne, hogy olyan fehér.
Igazad van, uram. Jeruzsálem a legfehérebb város a világon. Nem tudom, mi kényszerített rá, hogy hieroszolimát kijavítsam Jeruzsálemre. Napjában 1000-szer mondták így és úgy is. S nekem különösen nem volt okom rá, hogy kicsinyeskedjem, mikor magam is római polgár vagyok, mint kevesen a fajtámbeliek közül. Ő minden esetre megkínált fügével.
Friss, afrikai.
Vettem egy szemet, és zavaromban gyorsan elbúcsúztam tőle.
Nem vagytok valami barátságosak.
Most ez a százados kerestetett az egyik sötétbőrű szolgájával, de nem talált otthon. Tohuval nehezen értették meg egymást. Mikor a szolga látta, hogy nem tud értelmes üzenetet otthagyni a számomra, elhatározta, hogy megvár, s letelepedett a falárnyékban. Tohu a műhely ajtóból nézte gyanakodva. A szolga hamarosan elunta magát, és kockázni kezdett egyedül. Tohut bosszantotta ez a nagy otthoniasság, s csak rám való tekintettel nem tessékelte ki.
Elhangzott Mésző Miklós, Saulus. A negyedik részt hallották. Saulus, Zajzon Zsolt. Közreműködött Tóth Eszter, Udvarias Anna, Görög László, Jámbor Nándor, Szervét Tibor, Tamási Zoltán. Zenei szerkesztő és hangmester Borbély Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Varga Zsé Csaba. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a késő esti krónika következik.
Kossuth Rádió hírműsora.